Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kikapcsolódás mellett pályaorientációs programokkal is találkozhatnak a fiatalok az Erzsébet táborokban, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Zenkán az Erzsébet táborban. Nagy Varga Zsófia kiemelte, a zenkai nyári táborokban tematikus napok vannak, a szerdai nap mindig a hősökről szól, amikor például tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel találkozhatnak a fiatalok, és nem előadások, hanem élményfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg ezekkel a hivatásokkal a táborozók. Megkezdődik az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetéséhez szükséges technológiai, infrastruktúrális, pénzügyi és jogi előkészítő munka. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a mai kihívásokkal teli időszakban az energiaellátás biztonsága is veszélybe került a világ számos pontján, köztük Európában is, ahol több szállítási útvonal is megszűnt a politikai döntések következményeként. Ennek nyomán pedig az egekbe szöktek az árak. Kiemelte, hogy a tengerparttal és jelentős saját energiaforrásokkal nem rendelkező Magyarországot ez különösen súlyosan érinti, mert pedig a kormányzat célkitűzése továbbra is az, hogy a lakosság számára a kontinens legalacsonyabb rezsiköltségeit garantálják. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, szakadékba vitte az európai gazdaságot, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menzer Tamás azt írta, ráadásul von der Leyen most egy pocsék, rengeteg pénzbe kerülő kereskedelmi megállapodást kötött Trumppal, és a megállapodásnak van egy titkos, Ukrajnáról szóló záradéka. Ez megint azt jelenti, hogy az amerikaiak keresnek, mi vesztünk, Ukrajna és von der Leyen miatt, írta. Ursula, te tetted ezt, olvasható a bejegyzésben. Lángra kapott az aljnövényzet Budapest 17. kerületében és Kőbányán is szerda délután, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A 17. kerületben a Keresztúri út és a Pesti út között nagy területen mintegy 4000 négyzetméteren égett a gaz, az avar és az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel akadályozták meg a tűz tovább terjedését, majd felszámolták, eloltották az izzó gócokat. A 10. kerületben a Harmat utcában az Előd utca közelében gyulladt ki a gaz és az avar, mintegy 500 négyzetméteren, a tűz gyorsan terjedt, helyenként a fák koronájába is belekapott, a fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. Szerda reggel hatalmas, 8,8-es erősségű földrengés rázta meg Oroszország keleti partjait, amely cunamit indított el Japán felé. A japán hatóságok több mint 220 tengerparti településen hirdettek evakuálást, így mintegy 2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát. A legmagasabb hullámok az északi Iwate prefektúrában érték el a partot, de a cunami hatása Tokiótól északra is érezhető volt. Több bálna a partra vetődött. A helyi televízió élőben közvetítette a mentési próbálkozásokat, ám a beszámolók szerint a dagály idején sem tudtak visszajutni a tengerbe az állatok. A cunami riadók továbbra is érvényben vannak Hawaii-tól és Alaszkától egészen Új-Zélandig, miközben a hatóságok folyamatosan figyelik a további rengés lehetőségét. Életét vesztette a Pakisztánban hegymászás közben eltűnt olimpiai bajnok német sílövő Laura Dahlmeier. A 31 esztendős sportolót, aki olimpián 2 világbajnokságon 7 aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig az észak-pakisztáni Karakoram hegységben a Laila csúcs megmászása közben 5700 méteres tengerszint feletti magasságban hétfőn délben érte baleset, amikor lezuhanó sziklát eltalálták. Dahlmeier hegymászótársa Marina Éva korvészjelzést adott le, majd ő maga lejutott az alaptáborba. Végül az időjárásról. Csütörtökön a friss reggelt követően napközben az élénk helyenként erős nyugati északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban és a Dunántúl nyugati északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan zápor zivatar kialakulhat. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Múlt heti adásunkban Madarasi István életpályáját, munkásságát ismerhettük meg. Mai műsorunkban fia, Madarasi András mutatkozik be. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Madarasi Andrással beszélgetünk. Farkasréten vagyunk a szülői házban, ahol édesapjával és édesanyjával nevelkedett. Az édesapjával beszélgettünk nemrég. Ő Madarasi István, ötvös és szobrászművész. Gyakorlatilag az ő műtermében nőtt fel. Belőle festőművész lett, és tanít. Emellett iskolában tanít, középiskolában tanít. Az egyik iskolája Esztergomban van, a másik pedig Budapesten. Melyek ezek az oktatási intézmények?
A fő munkahelyem az Esztergomban a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium. Most kapta vissza eredeti nevét, ami Szent Antalhoz való kötődést mutatja, hiszen a kommunizmus alatt nem lehetett szentről elnevezni iskolát. Úgyhogy különböző neveken vészelt át ezt az időszakot, és most egy avató ünnepség keretében, amikor is egy új épület szárnyal egészült ki az épület, kapta vissza az eredeti nevét, és így van, most már pártfogónk is. A másik iskola pedig, ahol jelenleg tanítok, Budapesten egy két tanítási nyelvű Avicenna International College névre hallgató intézmény, ahol egy nemzetközi társaságot tanítunk, tehát vannak itt keletről jött diákok, kínaiak, arabok, perzsák, és természetesen európaiak, és magyarok is, olyanok is, akik két nemzetiségű szülőktől származnak, illetve olyanok is, akik valamiért az angol nyelven szeretnék tanulni a közismereti tárgyakat. Ez a két helyszín szerintem jól fémjelzi az életemben a vonatkoztatási pontokat, tehát az egyik a biztos lehorgonyzás Krisztusnak a keresztje mellett viszonyítási pont, a másik pedig a sokszínűség iránti nyitottság, a művészetből fakadóan a különböző kultúrák iránti fogékonyság.
Rajzot és művészettörténetet tanít. Hogyan alakult idáig a pályája? Gondolom, hogy már gyermekkorában mutatkozott a művészetek iránti fogékonysága. Hogyan emlékszik vissza, hogy miket csinált itt az édesapja műtermében, mi köthető a művészetekhez?
Főleg itt a szülők tudnának visszaemlékezni a kezdeti évekre, hogy a szülő különösen talán, aki művészettel foglalkozik, az szereti belelátni a gyermekébe a különleges képességeket. Amire én ténylegesen emlékszem, az általános iskolai rajz volt, amikor is talán másodikosok lehettünk, és templomot kellett rajzolni, és még a többiek a homlokzatot, vagy mondjuk így a szokásos módon jelenítették meg a templomot, addig én térben rajzoltam le, és nagyon sokszor eszembe jut, mert keresem a párhuzamokat, vagy a kitekintést más területekre is, és ez számomra többletjelentőséggel bír, mégpedig azzal, hogy amíg mások, és most ne vegye senki magára, de általában kétdimenziósan gondolkodnak az emberek, addig ebben a rajzban az mutatkozott meg, hogy hát én egy többlet ilyen térhatással a térbe vagy a valóságba kiterjesztve látom a dolgokat, vagy így igyekszem tovább gondolni. Aztán ami az apai műteremhez kapcsolódik, az egy rajzverseny emléke, ami eszembe jut, amikor is komplex rajzverseny miatt szobrászati alkotással is kellett nevezni, és akkor egy dinoszaurusz plasztikát készítettem, amiben természetesen hát ilyen szülői útmutatásokkal vagy tanácsokkal az édesapám is jelen volt. Érdekes, hogy a réz iránt úgy különösebben nem éreztem soha fogékonyságot, amivel ő dolgozik, de lehet, hogy titkon az volt e mögött, hogy nem akartam rivalizálni, vagy hogy véletlenül se ugyanazon a területen helyezkedjek el később.
És hogy választotta a szakmáját, vagy hogy választotta az iskoláját? Egyenes út vezetett már oda?
Talán a később megszerzett tudás vagy ismeretek, mondatok azok, amik ráébresztik az embert a korábbi intuitív választásokra. A Michelangelo mondja egy helyen, hogy aki oly sokra vitte, hogy rajzolni megtanult, az a legnagyobb kincs birtokába jutott, már pedig ő sok mindenhez értett, és mégis emelte ki ezt a rajzolási megközelítést. Számomra ez a világ leképzésének az egyik módja, tehát van mondjuk a szóbeli megközelítés, és a másik pedig a rajzban történő, és ez a legközvetlenebb, tehát mind a mai napig lehet azt mondani, hogy egy ceruzával és egy papírral, meg néha sajnos esetenként radírral, de az embernek kivághat annak, hogy a valóságról behatóbb ismeretekre tegyen szert. Mivel aztán természetesen valami szakirányt kell választani, így a festészetre esett a választásom, a világ színes, és lenyűgöztek a színek, de tényleg talán a legközvetlenebb az mégiscsak a rajz. A kettő közötti gondolkodásmódot vagy megközelítési módot is lehet vizsgálni, külön választani, hogy még a vonal az elhatárol valaminek, megadja a konkrétságát, addig a színek pedig lehet azt mondani, hogy érzelemmel vagy többlettel töltik fel, ugye valaki inkább a színfoltok iránt fogékony, amiből kialakulhat, aztán rajzolat színjei is azt mondta, hogy aki színben szeretné a fő kifejező erőt, annak egyből foltokat kell fölhelyezni a vászonra, és nem pedig a rajzolattal kezdeni ilyen színezőkönyv formájában. Hogy egyenes út vezetette az egyetemre, azt mondom, hogy a gyerekkorom az egyenesebb volt, bár sok mindennel szerettem foglalkozni, olvasni, szabadban játszani a társakkal, tehát nem voltam egy ilyen szobában ülő típus. Egy rajztábor döntő benyomást tett rám, a Dréher Jánost ismerhettem meg, ő vezette a tábort, akinek a hatására később a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium rajztagozatán kötöttem ki Marcibányi tér mellett, és ez meghatározóvá vált az életembe. Tehát mind a rajztagozat, mind a rajzszakkör, aztán természetesen, hogy a későbbi felvételire is fel tudja készülni, akt tanulmányozás az egyéb szakkörökben történt, hiszen a középiskolai keretek között erre nem volt mód, és így jutottam el aztán az egyetemre, ahova hála Istennek elsőre fölvettek, de pont ebben rejlett aztán a nehézség is, amíg mások, akik háromszor, négyszer kísérelték már meg a felvételt, sokkal iforrottabb alkotói hozzáállással érkeztek, és sokkal inkább tudták, hogy mit akarnak. Én pedig vártam azt, hogy tanítsanak, ami nem mindig történt meg, különösen olyan formában, hogy én ezt vártam.
Nagyon sok portrét készített. Hogyan kezd hozzá? Mi fogja meg egy arcban? Hogyan tudja ábrázolni? Mit lát bele egy arcba?
Ahogy most leültünk beszélgetni, és ugyanez nem volt benne a felvételben, hogy szeretek beszélgetni alapvetően, úgy érzékelem magam, hogy szeretem az embereket, és hogy ez a kapcsolatfelvétel lehetősége számomra, vagy az egyik lehetősége. Nyilván egy egész más megközelítés az, amikor valakivel párbeszédet folytatok, és más az, amikor portrét készítek róla, ez lehet mondani, hogy egy néma párbeszéd. Most legutóbb éppen ebben a nemzetközi iskolában egy portrés sorozatot készítettem a diákokról, természetesen a vezetőség tudtával és beleegyezésével, és ennek éppen ma nyílt meg a kis tárlata. És ennek kapcsán beszélgettünk ott kollégákkal, hogy egész más dolgok tárulnak föl akár egy diákból, hogyha az ember ilyen portrét készít, ott van a csönd, vagy éppen zenét hallgatunk, hogy kicsit oldjuk a feszültséget, vagy a helyzetnek a különlegességét, de az, hogy nem elvárásokkal közelít valaki hozzájuk, ez lehet azt mondani, hogy megszépíti őket, és rejtett értékek tárulnak föl. Tehát bizonyos értelemben ez is egy párbeszéd, csak éppen a szemlélő és a szemlélt között, aki korán sem egy tárgy, hanem élő minőségként, élő személyként van jelen, és ilyen módon adja magát, és egyúttal át is éli azt, hogy ő szerethető. Azt hiszem, hogy ez számomra a legfontosabb a portré vonatkozásában.
Rengeteg alakot készített, különféle tógákban, különféle ruhákban vannak. Nagyon aprólékos egy ilyet elkészíteni. Hogyan kezdnek ki a munkának?
Fehér gyarmat ikonosztászhoz készült apostolokról. Vázlatok ezek, amiket idéz. Ez a diplomát követően egy nagy munka lett volna, ami végül is nem valósult meg, de rengeteget merítettem a készítés során ebből az időszakból. Még kicsit visszatérve az előző kérdésre, hogy az arcoknak a sokfélesége az, ami engem lenyűgöz, amiben Istennek, a Teremtőnek a gazdagságát látom, hogy nincs két egyforma arc, és különösebben nemzetközi iskolában, ahol mindenféle bőrszín előfordul, és mindenféle nemzetiségből érkeznek. Ugyanígy most áttérve az apostolokra, hogy Jézus nyilván azért választotta őket, mert ők voltak alkalmasak arra, hogy azt a küldetést majd beteljesítsék, amit nekik szánt, és ebben ez a 12-es szám, ami önmagában egy teljességre utal, ez több módon előkerül a mi gondolkodásunkban, vagy a kultúránkban, a 12 hónap, lehet azt mondani, hogy a fél nap az 12 óra, Izraelnek is volt 12 törzse, tehát ez valamiképpen egy teljességet mutat, és ebben, mint ahogy Leonardónak az utolsó vacsoráján is látható, és nagyon sokat foglalkozott ezeknek az alakoknak a kiérlelésével, ezek a karakterek elnyerték a végső formájukat. Én is rengeteg vázatot készítettem, a legtöbbször modell hiány magamról rajzoltam, néhány más esetben élő modelleket kértem fel erre, vagy alkalmaztam, és fokozatosan érlelődtek azok a karakterek, akiké végül váltak, és amiket vállalni tudok. Tehát vannak ebben intellektuális érvek, tényezők, és vannak ebben formai és intuitív tényezők is, ahogy a időközben látom, hogy egy testhelyzet az működik, a megfelelő attribútumokat el kell helyezni a kezekben. Leonardótól megtanultam azt, hogy az ellentétek felerősítik egymást, tehát egymás mellé nem fog két hasonló karakterű alakot helyezni, és így tovább, és így tovább, és ezek segítettek abban, hogy ez a 12-es ez úgy álljon elő, hogyha csak rajzok formájában is, amit bármikor vállalni tudok, és hát mindegyiket 10-20-30 másik rajz előzte meg általában.
Jó részt szakrális témákhoz nyúl. Hogyan kezdődött ez, hogy a vallási témákat fogalmazza meg?
Itt most váratlan módon akkor mégiscsak a édesapámra utalnék vissza, és bár lehet azt mondani, hogy a magyarság számára Szent István királynak a személye vitathatatlan hivatkozási pont, tehát akármilyen időszak van, hozzá mindenki visszanyúlhat, de azért mégiscsak 88-ban volt az a kiállítás, tehát még a rendszerváltás előtt, ahol a Szent István királyról készített lemezdomborítású szobrát kiállította, és ez visszatekintve is nagy hatással volt rám. Benne mindig volt egy olyan képesség, amivel a Garam Szent Benedeki úrkoporsóhoz hasonlóan az alakokat megváltoztatott arányokkal mégis gazdag kifejező erővel tudja megjeleníteni. Én sokkal inkább ragaszkodom a valósághoz. De az a szellemiség vagy lelkület, ami ebből a szoborból árad, az a bölcs tekintet, még ha csak az egy odaforrasztott réz darab vagy pöttynek tűnik is, az segített abban, hogy a dolgoknak lelke legyen, vagy hogy a művészet képes arra, hogy ilyen módon a személyét is, vagy személyiséget is közvetítse. És talán a szakralitásnak nem is a vallási vonatkozása a legmélyebb pontja, hanem éppen ez a személy, ez a személyesség, hogy Istennel, hogy Isten egy személy, és hogy ő személyesen szeret minket, és hogy kapcsolatba tudunk lépni vele Jézus Krisztus által. Tehát ez a megszólítottság, ez megtörtént az életemnek egy pontján, és innentől teljesen természetessé vált, hogy a művészetemet is alá kell, és hogy szívesen rendelem alá ennek. Tehát itt nem formai okok voltak, amik ide elvezettek, még kevésbé valamiféle külső kényszer vagy egyházi elvárás, sokkal inkább ez a belső lelkület vagy megszólítottság hatott át, és azt hiszem, hogy még nem értem a folyamat végére, tehát hagyja át folyamatosan a témákat, amikkel foglalkozom.
Ez belülről jön, és akkor így is él, ugye?
Nehéz kérdés. Én nem tudom, hogy élek kívülről, én csak törekszem arra, de hogy maradjunk akkor a művészetnél, mert az az autentikus, hogy valóban vannak olyan témák, vagy a megközelítés módjában mutatkozik a korábbihoz képest eltérés. Tehát én magam is számon tartok egy korábbi korszakot, mondjuk úgy, hogy a tudatos kereszténységem, vagy a művészetemnek a tudatos kereszténységbe emelése előtti időszakot, és az azt követőt, ami minden témát áthat. Most akkor felvillantok egyet, kettőt ebből, tehát a szakrális csendéleteknek a műfaja, amit senki mástól nem hallottam, ezt én találtam ki, ha szabad így mondani, és ebből kiállítás is nyílt már több helyen. Ez azt jelenti az én értelmezésemben, hogy evangélium jeleneteknek, illetve szent személyeknek csak attribútumokkal vagy tárgyakkal történő megjelenítése. Ez egy helyzetet idéz fel, vagy bizonyos dolgoknak abban a pillanatban történő együttállását, együttes megjelenését, úgyhogy maga a személy nincs rajta a képen. Ezt nagyon izgalmasnak tartom, mert a csendélet általában, ha nem pusztán valami reprezentatív, tehát gazdagságot megjelenítő, mondjuk német-alföldi csendéletről van szó, de ott is már többletjelentése van a tárgyaknak, akkor általában szimbolikus tartalommal bírtak és bírnak, de soha nem találkoztam sehol olyannal, hogy kifejezetten ez a szakralitással kerül összefüggésbe.
Példát mondjunk rá. Mária.
Hogyha evangéliumi jelenetet kell mondani, akkor egy ilyen izgalmas téma, amire visszaemlékszem, az Jézus, Mária és Márta házában. Talán sokan ismerik a történetet, amikor Jézus ellátogat hozzájuk, és még az egyik asszony sürgülődik, és kiszolgálja a Jézust és tanítványait, tehát a vendégeket, addig a másik Jézus lábánál ül, látszólag tétlenül. És én ezt konyhai eszközökkel, tárgyakkal jelenítettem meg. Két mozsár, amiben tulajdonképpen megőrlődnek a dolgok, volt egyiknek is, és másiknak a szimbóluma, és még az ott levő étkezést kiegészítő, vagy éppen maguk az ételek voltak azok, amik még felvonultak ezen az asztalon. A képteret szinte két részre osztva, az egyik oldalon túlzsúfoltság mutatkozott, a másik oldalon pedig inkább üresség, és egy hal volt az, mint a kereszténységnek egyik legfőbb szimbóluma, amely kifejezte ezt a figyelmet, ezt a Jézus lábánál ülést. Most én nem mondom, hogy ezt mindenki első pillanatra, hogyha látja a képet, akkor le tudja olvasni, de talán érzi azt, hogy itt egy többlet jelentése van dolga, és akkor legalábbis rákérdez, vagy elkezd fürkészni, illetve több időt számva alaposabban elmélyedni ezekbe a jelentéstartományba és nyokba, és mindig igyekeztem az ilyen kiállításokon egyrészt a címet utalóként felhasználni, illetve rövid evangéliumi részlettel kiegészíteni, és akkor így a néző jobban tud közeledni. Hogyha pedig itt szent személyekről vagy apostolokról van szó, akkor mondjuk Szent Pál jut eszembe, de ugyanúgy szívesen beszélek Szent Barnabásról is, akit talán kevesebben ismernek. Szent Pálnak az attribútumai, azért említem őket együtt, mert lehet tudni, hogy Szent Barnabás apostol volt az, aki még amikor a többiek bizalmatlanok voltak, akkor maga mellé vette Szent Pált, és ezért az ő szívélyességét igyekeztem megjeleníteni mindazokkal a színekkel, mint pedig egy ilyen boros ballonnal, ami ezt a nyitott szívet érzékelteti, amivel ő Szent Pált maga mellé vette. Szent Pálánál meg hát a szokásos attribútumok, tehát a kard a vértanúságának az eszköze, a piros köpeny és a irattekercs vagy könyv és az író szerszám, ami pedig a leveleire utal.
Dolgozza fel, illetve az önnek tetsző vagy különös jelentőséggel bíró történeteket eleveníti meg, vagy személyeket.
Igen, és ez átvezet a másik témába, a portrékhoz, amit én szintén egy többlet jelentéssel, nem is azt mondja, hogy ruházom föl, hanem inkább inkább ennek a mélyére hatolok, ami kapcsolódik ahhoz, amit az előbb a személyekről mondtam, hogy más pusztán a külső szépségért lefesteni vagy lerajzolni valakit, és más azt a sokszínűséget és valóban azt a teremtett szépséget felfedezni és ennek a visszaadására törekedni, ami inkább Istenre utal, mint akár az én képességemre, akár az illetőnek a külső megnyilvánulásaira. Volt egy olyan kiállítás, ami azt a címet viselte, hogy Arc szakra. Ez egyébként az Arc szakra rendezvény sorozaton belül került megrendezésre, és így ezzel a kis szójátékkal igyekeztem arra utalni, hogy maga az arc, amin kifejeződik végsősorban az ember lényege, és hát a tekintet is ezen belül, amire Jézus is utal, hogy a test lámpása a szem, hogy milyen fontos ez számunkra, hogy ezen keresztül tudunk kapcsolatba lépni a másikkal, és az arcok vonatkozásában még annyit, hogy ez kapcsolódik az előbbi apostolos témához, hogy amikor az apostolokat rajzoltam, nagy gondot jelentett, hogy vajon hogy nézhettek ki valójában. És föl lehet lapozni egy művészettörténet könyvet, vagy híres festőnek a ilyen vonatkozású képeit, és akkor az ember megnyugtathatja magát, hogy igen, akkor egy ilyen fizimiskát külsőt fog adni az apostolnak, de hogyha onnan közelítettem meg a dolgot, hogy egyszer reményeim szerint a mennyországban találkozni fogunk, akkor ez inkább nyugtalanító volt, hogy most adok neki egy más külsőt, és ezzel én esetleg itt sikereket is elérek, de valójában nem úgy nézett ki, akkor ebből még kellemetlenség is fakadhat, és ezért kezdtem el abba az irányba lépni, hogy hát akkor az élővel kéne foglalkozni. Persze, hogy az egyházi hagyományban ott van az, hogy az apostolokat jelenítsük meg, és a múlt időknek a szentjeit, de Jézus is beszél arról az evangéliumban, hogy a halott proféták sírjait nem olyan nagy tett rendben tartani, de inkább az élőket nem kéne megkövezni. És ez vezetett arra, hogy akkor az élő személyekben fedezzem föl valahogy a szentséget, és hát nyúltam a környezetemben élő, hanem is szentekhez, de azokhoz, akik hívő emberek voltak, vagy valamiért úgy éreztem, hogy a gondviselés abba a helyzetbe hoz minket, indítást éreztem, hogy róluk ilyen arcképet készítsek, és valahogy az idő beigazolta azt, hogy akikről ilyen arckép készült, azokkal megmaradt ez az élő kapcsolat. Tehát, hogyha az ikonnak a teológiájából indulunk ki, és azt mondjuk, hogy az ikonon keresztül kapcsolatba lehet lépni a szenttel, és így magával Istennel, tehát mint egy kegyelem közvetítő ablak van jelen, akkor ez alapján azt mondhatom, hogy akikről én ilyen arcképet készítettem, és ezzel a lelkülettel, itt nem valamiféle mágikus ókusz-pókuszra kell gondolni, hanem pusztán a tiszta, szeretetteljes szemlélet, akkor ez egy kapcsolatot fog létrehozni köztünk, és ez a kapcsolat nem csak a képen és a kép idejére fog élni, hanem továbbra is megmarad, és ennek csak egyetlen egy apró formai jellemzőjét emelném ki, főleg kezdetben volt ez fontos, hogy alkalmaztam a frontalitást, tehát, hogy hát abban a reneszánsztól kezdve a portrékat egy háromnegyed profilban ábrázolták, mert onnan a legkedvezőbb az arcnak a nézete, tehát ugye, hogyha oldalról nézzük, akkor nem tudjuk, hogy van-e másik füle, ha meg szemből nézzük, akkor kevés embernek tökéletesen szimmetrikus az arca, meg az amúgy is kitüntetett nézet a szakralitásban, és pont ezért kezdtem el én alkalmazni élő személyek esetében is, nem azért, hogy én lerángassam a szakralitást a földre, de hogy ilyen módon közelítsem ezt a két nem összebékíthetetlen álláspontot egymáshoz.
Hogyan kezd neki egy műnek, hogyan forja ki magát, hogy mit fog festeni, mit fog rajzolni?
Az első vonás az nagyon fontos, és nagyon sokszor átéltem, hogy ez az első vonás ez nem sikerül, akkor a további lépések sem lesznek kedvezőek, tehát akármennyit tanultam, és akármilyen jó tanácsokkal láttak el a társaim, vagy szakkönyvekben olvasható útmutatások alapján, ez nem működik. Tehát az első az mégiscsak az a közvetlen benyomás, vagy első kapcsolatfelvétel, ami akár egy vonal formájában történik, és ez nekem általában fentről kezdődik. Tehát általában a homlok vagy a fejtető az, amelynek a vonását először meghúzom, és ha ez megfelelő helyen van, akkor működni fog az egész, hogyha pedig nem, és már át kellett rajzolni, akkor általában egy erőltetett dolog alakul ki belőle. Tehát nagyon fontos az alkotás folyamatában az, amit mások is mondanak, tehát ezt nyilván nem én találtam ki, hogy egy bizonyos ponton hiába van meg az előző tudás, de hogy el kell engedni, és csak a pillanatnyi benyomásokra kell hagyatkozni.
Mind dolgozik most?
Jelenleg éppen letudtam ennek a portré sorozatnak, vagy arckép sorozatnak a befejezését, vagy kiállítás megnyitóját, tehát ezen túl vagyok, és a nyár elé kilátásokkal tekintek, mégpedig oly módon, hogy ilyenkor van lehetőség, hogy az ember kimenjen a szabadba. Ez idézi a harmadik műfajt, amivel semmi újat nem mondok, mert tájképet sokan csinálnak, de szakrális tájképet esetleg kevesebben. Mit értettem én ez alatt? Édesapámmal volt egy közös kiállításunk. Ő jeruzsálemi rajzokat állított ezen ki, amilyet egy vitathatatlan szent hely, Jézus lába és az apostolok lába ezt a földet taposta, és hát én ugyan eljutottam korábban a Szentföldre, de nyilván akkor a kiállítás kapcsán nem volt erre lehetőség, és nem is akartam ráduplázni, hanem megkerestem Magyarországnak a szent helyét, és ezt tényleg inkább a Pilisre pontosítanám. Esztergomban tanítok, mint ahogy korábban volt róla szó, és számtanszor megtapasztaltam, hogy ott egy erőtér működik, tehát megint csak nem arra kell gondolni, hogy én a leírások alapján indultam el a Pilisbe, hanem egyszerűen egy érzékenyebb ember érzi, hogy ott működik valami. És nem csak azért, mert a ferencesek ott vannak, és nem csak azért, mert ez egy régi város, és Géza fejedelem alapította, hanem úgy is meg lehet közelíteni, hogy éppen azért alapította ott, mert ezt ők elődeink ugyanúgy érezték, és nyilván a későbbi szerzetesrendek is, akik ott letelepedtek, nem csak a királyság miatt, hanem ebben a kegyelmi erőtérben szerettek volna részesülni. És így készült egy sorozat a Pilisről. Szakrális tájkép számomra nem azt jelenti, hogy minden tájképen van egy templom vagy egy kereszt, hanem leginkább az ember nélküli, megint csak a teremtettségből fakadó szépséget szerettem volna megjeleníteni, nem különleges fényviszonyok között, hanem éppen talán azt lehet mondani, hogy fénnyel átitatottan, tehát kerestem azokat a pillanatokat és azokat a helyzeteket, amikor nem valami napszak adja a különleges fényviszonyokat, hanem lehet azt mondani, hogy az örök tavasznak, vagy az örök nyárnak az időszaka van, és inkább a változatlanság, amire vágyakozunk a mennyei Jeruzsálemnek az előképei, ezek a látszólag teljesen átlagos kis pasztelképek.
Szó volt az iskoláról, hogyan tanítja a gyerekeket. Ott is inkább a szakrális témák a fő művészeti alkotások, vagy minden egyéb más?
Van egy 2024-es NAT, ami meghatározza...
Nemzeti alaptanterv.
Igen, köszönöm. kiegészítés, tehát ami meghatározza, hogy végül is mit kell tanítani, de nem köti meg a kezünket. Abban van egy mozgási szabadság, óriási nagy lehetőségnek tartom, hogy a művészet az egy olyan prizmaként fogható fel, amin keresztül mindennel kapcsolatba lehet lépni, ami az életben van. Születéstől a szerelmen keresztül a halálig, ott vannak az egyházi ünnepek, ott van az önmegismerés, az önkifejezés, az érzelmek, a gondolatok, a szimbólumok, tehát nem lehet olyan témát mondani tulajdonképpen, amivel a művészet ne foglalkozhatna. Innentől kezdve már csak kellő bölcsesség és tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember a heti egyszer 45 percben, vagy esetleg kétszer 45 percben kiválogassa azokat a témákat, amik beleférnek az éves tanmenetbe. Úgy igyekszem összeállítani ezt a tanmenetet, hogy semmi ne kerüljön túlsúlyba. Mégis nagyobb hangsúly van a gyakorlaton, és kisebb az elméleten. Ezt egyébként a Nemzeti Alaptanterv is szorgalmazza. Ez egy olyan tantárgy, ha szabad így mondani, ami a gyakorlaton alapul. Tehát azáltal válik sajátjává az embernek, hogy ezt gyakorolja, hogy az alkotás folyamata közben ivódik belé, és ez természetesen ki kell, hogy egészítse, vagy adott esetben meg is kell, hogy előzze egy elméleti bemutatás, ami nem más, mint korábbi híres alkotóknak, akiknek az életműve ugyanígy a gyakorlaton alapult, ezeknek a képzeletbeli kiállításon történő bemutatása, vetített képek formájában ezekről beszélgetünk, tehát nagyon kevés az a száraz, akár évszámokkal, akár elméleti definíciókkal tarkított tananyag, amit én lenyomnék a diákoknak a torkán. Ez mindig inkább azért kellenek a művészettörténeti korok, és ezeknek bemutatása, mert elődeink azért már sok kérdéssel találkoztak, és ezekre a kérdésekre adott válasz, jó, hogyha eljut az újabb korok embereihez, hogy ezzel már nem kell foglalkozni, ezt már megoldották, így úgy, amúgy ilyen válasz született rá, és lehet foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amik még nyitva maradtak, úgyhogy én egyáltalán nem azt tapasztalom, hogy a tanulók ne lennének fogékonyak az elméletre, hogyha az megfelelő tálalás jut el hozzájuk, akkor ezt a gyakorlattal összhangba tudják hozni.
Azok, akiket jobban érdekel rajz, vagy szeretnek rajzolni, azoknak szakkört is vezet. Ott milyen elvek szerint folyik a tanítás, az oktatás, a gyakorlat?
Ott egy kicsit még szabadabban lehet hozzáállni a kérdéshez, és levegőt venni is másképp vesz az ember, mert érzi, hogy akikkel éppen egy teremben van, azok sokkal fogékonyabbak, sokkal nyitottabbak ezekre a kérdésekre, és egy nyelvet beszélünk. Természetesen ez egy fokozatos út, és most valaki számára ez mindegyet jelent, hogy művészet, de azon belül rengeteg irányba lehet menni, és több felsőoktatási intézmény is van, aminek azért különböző a karaktere, tehát más kell a végén tanulni annak, aki mondjuk építésznek szeretne menni, holott a felvételi vizsgán alkalmassági felvételi formájában számot kell adni a rajzi tudásáról, és teljesen más mondjuk, aki animáció szakra szeretne menni a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, vagy éppen festőnek a Képzőművészeti Egyetemen. Természetesen először az alapokat igyekszem átadni, és ilyen szempontból a szemléletem az hagyományos. Tehát mint bázis a kockától az aktig elvét követem. Az aktig persze kevesen jutnak el, és mindezt kiegészítem azokkal a tapasztalatokkal, meglátásokkal, kollégáktól, vagy kollégákkal folytatott beszélgetésekben, eszmecserékben, kölcsönvet vagy kikristályosodott feladatokkal, amik tágabb terét engednek az önkifejezésnek és az önismeretnek. Tehát van egy történet, amit gondolkoztam egy pillanatig, hogy elmondjam-e vagy nem, ami egy életre megtanított arra, hogy így nem érdemes a tudást átadni. Pedig volt egy lány, akit rajzolni tanítottam, és hát a kockával kezdtük természetesen, első alkalom kocka, második alkalom kocka, harmadik alkalommal rajzolt egy kockát benne bezárva egy lányt, és negyedik alkalommal nem jött többet. Tehát ez jól fémjelzi, hogy ezen az úton hová lehet jutni, de nem kikerülhető, tehát a másik pártba se álltam át, hogy akkor erre semmi szükség nincsen, egy megfő arányát kell megtalálni, ugyanúgy, mint hogy az életben jogok és kötelezettségeknek egy kedvező arányát, hogy az élet az élvezhető legyen, és ugyanígy a rajz is.
Az előbb a kiállításról beszélt, hogy befejezte a portré rajzolást, és kiállítás nyílt. Hol lehet megtekinteni ezt a kiállítást, és meddig? Mi a címe?
Ez olyan volt, mint egy gyors művészeti vásárlás nélkül. Tehát a kiállítás megnyílt, reggel és délután le is bontottuk. Ez azért alakult így, mert ebben a bizonyos Avicenna International College-ban ma volt az utolsó nap, az évzárónak a napja, amikor a diákok és esetleg szüleik is ott megjelentek az iskolába, és mivel ez az arckép sorozat kifejezetten róluk és nekik készült, ezért ennek itt az év végén volt az ideje.
Ez mostanában másik kiállítása?
Van egy kiállítás sorozat, ami édesapámmal közösen elmúlt években bontakozott ki, főleg erdélyi városokban, de aztán elkerült Makóra is, tehát Dél-Magyarországra, hogy ennek lesz-e folytatása, ezt most nem tudom megmondani. Annak mindenképp örülök, hogy van közöttünk egy olyan értelmű szakmai párbeszéd, hogy ki a maga területén, de végül is a szakralitás jegyében együtt tudunk kiállítani, beszélgetünk akár közös koncepcióról, akár a kiállítás rendezés során bizonyos arányokról, vagy elhelyezésről, és természetesen ilyenkor együtt is utazunk. Én nagyon örülnék, hogy ennek lenne további állomása, de most először egy megfelelő anyagot kéne még összehozni ahhoz, hogy érdemes legyen újra megmutatkozni.
Budapesten voltunk, és Madarasi András festőművésszel és művésztanárral beszélgettünk. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsolatáról lesz szó. Most az első parancsról, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg, Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádió hallgatók, most nézzük, hogy mi is a rendeltetésük az egyház parancsolatainak, és mennyire kötelezőek. Az egyház 5 parancsolatának minimális, vagyis a legkevesebbet célzó és kérő követelményei arra emlékeztetnek, és arra hívnak meg minden embert, hogy erkölcsi erőfeszítés az egyház szentségi életében való valóságos részvétel, és az egyházzal való kapcsolat nélkül nincs keresztény élet. Az egyház parancsolatai minden katolikus keresztény számára kötelezőek. Tisztelt rádióhallgatók! A mostani alkalommal az Anyaszentegyház öt parancsolata közül az elsővel kapcsolatosan fogunk vizsgálódni, elmélkedni. Ez így hangzik, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Nézzük meg először is azt, hogy melyek is a kötelező, vagy más néven parancsolt egyházi ünnepek jelenleg Magyarországon, a katolikus egyházban, a római katolikus egyházban. Ezeket akkor is meg kell tartani, ez a kötelező egyházi ünnepeknek, vagy parancsolt ünnepeknek a lényege, ha nem vasárnap esnek. És így a következőkről van szó: karácsony, új év, tehát Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepe, vízkereszt, vagy más néven Urunk megjelenésének főünnepe, nagy boldogasszony, és minden szentek ünnepe. Jelenleg ez az öt ünnep az úgynevezett parancsolt ünnepek sorába tartozó nap. Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni? Ezeket a parancsolt ünnepeket úgy, mint a vasárnapokat. És így jutunk magához, a vasárnaphoz. Először is azt nagyon fontos kijelenteni, hogy a vasárnap volt szinte a negyedik századig az egyetlen ünnep. Még nem volt húsvét, még nem volt karácsony, még nem volt vízkereszt, hanem vasárnaponként gyűltek egybe a keresztény gyűlözések idején még magánházakban, vagy a katakombák mélyén üldözöttként Krisztus követői a keresztények, és vettek részt a kenyértörésen, az eukarisztikus ünneplésen, vagyis a szentmisén. Ezek egy és ugyanazon valóságnak a megfogalmazásai. De az első a kenyértörés volt, majd azután az eukarisztikus ünneplés is egyre inkább elterjedt, és a szentmise aztán különösen is meghatározóvá vált. Most a vasárnapot illetően nagyon fontos, hogy vasárnaponként elmenjünk a templomba, részt vegyünk a szentmisén. Természetesen van egy néhány olyan ok, amelyek miatt a szentmisén való részvétel kihagyása nem hogy bűn lenne, hanem az lenne bűn, ha a szentmisére mennénk, ahelyett, hogy sorolom, beteget ápolnánk, gondoznánk, betegen, súlyos betegen nem maradnánk otthonunkban, illetve a kórházban, illetve természetesen, hogyha munkából eredő kötelességünk van, tehát olyan munkahelyünk, ahol vasárnap is dolgozni kell, akkor mindig a kötelesség teljesítése az első. Most hármat soroltunk fel, említettem, negyedikként azt is mondhatom, hogy minden olyan megnyilvánulás, amely életbe vágóan fontos, és ami azt kéri, követeli tőlünk, hogy távol maradjunk a szentmisétől, mert valamilyen eset, valamilyen embertársainkkal kapcsolatos dolog, embertársainkkal való segítés például, haldoklónak, balesetet szenvedőnek a segítése, vagy velünk kapcsolatos hatósági vagy egyéb vizsgálat, ami megköveteli a mi jelenlétünket, a mi távol maradásunkat, az nem bűn, hanem éppen hogy fontosabb, mint a szentmisén való részvétel. Ha azonban ezekről nincsen szó, akkor a vasárnap megtartása egyértelműen fontos. Mert mi a vasárnapot tartjuk az Úr napjának, mivel Jézus Krisztus a hét első napján, vasárnap, föltámadt a halálból. És ez olyan hatalmas történelmi esemény, hitünk szíve, központja, hogy az addigi szabbat szombat helyébe helyezte a vasárnapot. Tehát az Ószövetség szabbatja helyébe a vasárnap lépett nekünk keresztényeknek.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!